Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Koncert.
Négy mester és négy hangszer találkozása a Dohány utcai zsinagógában. Március 10-én a Masters and Pieces elnevezésű koncerten négy olyan élő legenda lép színpadra, mint Rhoda Scott, a Hammond orgona királynője, Robi Lakatos, az unortodox cigány fúziós zene atya, Lisztes Jenő, a cimbalom csodálatos művésze, és Mexikánó, a harmonika császára. Négy mester, négy hangszer, az orgona ünnepélyes hangja, a hegedű fülbemászó érzékenysége, a cimbalom varázslatos csillogása és a harmonika érzéki szárnyalása együtt alkotnak, szabadon, együtt találkoznak. A művészek a jól ismert klasszikusok mellett saját mesterműveikbe is betekintést engednek. A hagyományos és a kortárs zenei stílusok egyesítésében történelmi zenei mérföldkőre számíthatnak a rajongók. Mindezt pedig egy igazán méltó helyszínen, a budapesti Dohány utcai zsinagógában, amely nem csupán az egyik legszebb, hanem az egyik legkülönlegesebb épület is Budapesten.
Esemény.
Először lép egy színpadra Presser Gábor és Szörényi Levente február 25-én. Tavaly októberben indult az Óbudai Társaskör Világító Tornyok sorozata, amelynek vendégei a hazai művészet és tudományos élet jeles egyéniségei. A kezdeményezés több célt is beteljesít, részben különféle területről érkező, vagy a legkülönfélébb hitvallású művészeket, tudósokat hoz össze, másrészt élő megnyilatkozásra ad lehetőséget a meghívott gondolkodóknak, ami a pódium beszélgetés műfajánál fogva megismételhetetlen. Harmadrészt generációk találkozásáról is szól, akár a közönség is olyan megszólalók relációjában, akik korszakokon átművelték a mesterségüket, akár az előadókat tekintve. Első alkalommal két avantgárd költő és egy színművész, Ladik Katalin, Zalán Tibor és Fodor Tamás beszélgetett. A második eseményen Csányi Vilmos etológust kérdezte Bejszer Alinda, a harmadik pódium beszélgetés vendége Margócsi István, irodalomtörténész volt. Az esten Petőfi Sándor költészetéről, megítéléséről, utóéletéről, politikai szerepéről beszélgettek. Most február 25-én pedig ismét unikális párosítás várja a közönséget. Két Kossuth és Erkel díjas alkotó, akik örökre beírták magukat a 20. századi magyar könnyű zenei kánonba. Presser Gábor és Szörényi Levente, a hazai zenei és színházi élet emblematikus alakjai, az 1960-as évek végétől a hazai rock élet alapköveit rakta le Szörényi az Illéssel, majd a Fonográffal, Presser pedig az Omegával és később az LGT-vel. A két teljesen különböző stílust és különböző kultúrkört képviselő művész 2009-ben adott először közös nyilatkozatot egy zenei rendezvény kapcsán, de a Világító Tornyok soron következő alkalmával lépnek először együtt pódiumra is.
Fesztivál.
Közönségkedvenc színházi produkciókkal és legendás zenészekkel bővült a Művészetek Völgye program. Július 19-e és 28-a között a fesztivál, ezúttal is minden nap különleges előadásokkal készül a színház színpadon és a színház színpad templom helyszínen, a Cirque du Tokertben pedig olyan neves előadók lépnek színpadra, mint Zorán, Kern András, Falusi Marian, Bródi János vagy Dés László, aki ezúttal is kivételes vendégekkel érkezik. A Budapest Bár is igazi sztárparádéval készül a Völgyre, hiszen Kis Tibor, Németh Juci, Rutkai Bori, Keleti András, Mező Misi és Tóth Vera is velük tart majd. Bródi János életműve eszenciáját mutatja majd a legkorábbi dalaitól a legújabbakig, míg a Csíkzenekar ezúttal Presser Gáborral kiegészülve hozza slágereit. A Cirque du Tokert színpadán egy igazi vérpesdítő musical is helyet kap, itt mutatják majd be a Farmer atyáról szóló Lévi Story, a Farmer királyt. A Víg Színház a Szélvész után is Szép vagy monodrámával érkezik, az Orlai produkciótól a Movie Love-ot láthatják majd a fesztiválozók, valamint a Dante Pokol című darabot Gyabronka József előadásában. Az Árcín tér az Ő meg Ő című darabját mutatja be a Völgyben, a Nézőművészeti Kft. A Pánik, avagy Férfiak az Ideg összeomlás szélén előadással, a Delta produkció pedig Szabó Győző és Rezes Judit Love Shake című színházi duettjével érkezik. A Carson Coma zenéje is megelevenedik a színházban, Gáspár András, illetve az ÁSZ Drámaiskola a Szérum című darabjában. A Művészetek Völgye Fesztivál idén tehát július 19-e és 28-a között vár mindenkit Kapolcsra, Talján Dörögdre és Vigánt Petendre, ahol a most bejelentett előadókon túl már biztos, hogy velünk lesz még a Panoráma színpadon fellépő 30Y, a Belga, Betonhofi, az Elefánt, a Parnograszt, a Platon, Karatev és a Punani Masszív is.
Esemény.
Kórusok téli éjszakája február 24-én. A Kórusok éjszakája a Budapesti Kulturális Élet pezsgő rendezvénye, egy igazi kórusfesztivál. Számos kórus fellépés közös éneklésre is lesz lehetőség. Az együtt éneklés örömöt ad, lelkesít, megmozgat, összhangba hoz, közösséget teremt. Ennek szellemében a Kórusok éjszakáján hazai és külföldi kórusok koncertjeiből lehet válogatni több párhuzamos helyszínen, majd a fesztivál csúcspontján közös énektanulás és együtt énekléssel zárják a napot, amelyen nem csak az összes kórus, de a közönség is részt vesz. A Kórusok téli éjszakáját az utóbbi években a Városligeten található Magyar Zeneháza fogadta be. A fellépő kórusokat 5 kategóriába sorolták, klasszikus, régi zene, könnyű, kortárs, népzene, ez segít eligazodni a kínálatban. Végül pedig rövid daltanítás után a közönség is, a fellépők együtt éneklik el a Kórusok téli éjszakájának záródalát, amelyet kifejezetten erre az alkalomra írt egy zeneszerző.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Első hallása és pillantása rendkívül furcsa módon készül a kombucsa. Úszkáló gombatenyészet erjeszti itallá. A biológiai folyamat eredményeként egy ősi csodaszert kapunk, amelynek jótékony hatásait bár kutatások nem igazolják, bizonyos kultúrák évszázadok óta fogyasztják. A kombucsa tulajdonképpen egy természetes módon pezsgő ital, amely tea, cukor és gombatenyészet fermentációs eredménye. Leggyakrabban fekete, illetve zöld teából készítik, de előfordul, hogy fehér teát vagy akár kávét használnak alapnak. A főzetbe kerül az idézőjeles anya, vagyis a SCOBY, amely baktériumok és élesztő gombák meghatározott közössége. A 7-10 napos fermentáció során egy enyhén pezsgő, almaborhoz hasonlatos csodaital születik, amely tele van probiotikus mikroorganizmussal, vitaminokkal, enzimekkel, jótékony baktériumokkal és aminosavakkal. Források szerint Kínából származik, onnan utazott Japánba, Oroszországba érve pedig nemzeti itallá vált. A kombucsa elérte Európát is, ahol az elmúlt években kezdi felfedezni magának a gasztronómia vélt vagy valós jótékony hatásai miatt. A kombucsa olyan aminosavakat tartalmaz, amelyek fontos szerepet játszanak az emésztésben, a máj méregtelenítésében, illetve az immunrendszer erősítésében. Tele van B-vitaminokkal, lúgosítja a testet, enyhíti a fejfájást, gyógyír székrekedésre, álmatlanságra és hajhullásra is. A szklerózis multiplex az AIDS és a rák megelőzésében és kezelésében is fontos szerepet játszik. A kombucsa fogyasztás hatására azonban néhány káros baktérium vagy gomba is elszaporodhat szervezetünkben. Egy kis rossz, a rengeteg jó mellett zárják rövidre a vitát a rajongói. Egyelőre a magyar gasztronómia csak ismerkedik az itallal, és amíg nem lesz megnyugtató mennyiségű tudományos kísérlet a főzet mögött, nem is fog nagy karrierbe futni hazánkban. Mi hatalmas csodálói vagyunk a fermentált ételeknek, italoknak, ezért nagyon szurkolunk a gombának. Valami azt súgja, hogy fényes jövő áll előtte.
Művészet.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Ma este a Centrál Színházban, a kis színpadon Besnyő László könyve alapján készült két részes zenés előadás látható. A címe a Kínai kedves. A versek és prózai darabok Molnár Piroska és Hajduk Károly tolmácsolásában hangzanak el, olyan kiemelkedő zenészek társaságában, mint Müller Péter Sziámi, Mennyhárt Jenő, Jávori Fegya és Kirchner Péter. A vizuáltechnika Besnyő Dániel média design és fényfestő művész alkotása. Az előadás részleteiről Besnyő Lászlóval beszélgettem. Ez a májusban megjelent verses kötetének a címe, amiben igazából fél év telt el azóta, és már is itt a színházi előadás ennek az inspirációjában, kötelékében. A könyv megírásánál már előadásnak szánta ezt a verses kötetet? Szándékban?
Nem szántam előadásnak, de hozzáteszem, hogy ebben nem csak versek, hanem prózák is elhangzanak, tehát ezek versek is, prózák, és az előadás csak részben támaszkodik a könyv anyagára, mert bekerültek olyan írások is, amelyek még a könyvben nem szerepelnek, ez az egyik. A másik, nem ragaszkodtam a könyv tematikájához se, és szerkezetéhez se, attól teljesen eltérő, kicsit másfajta koncepció, mint amiről a könyv szól, és éppen ezért például kimaradtak belőle olyan írások, amit elvileg betettem volna, ha nem lenne ez a koncepció, és bekerültek a könyvből olyanok, amit különben nem tettem volna be. Tehát ez egy ilyen faramuci, tehát végül is ez nem igazán tekinthető egy könyvbemutatónak. Ez egy kétrészes műsor lesz, és mind a két és elég eltérő tartalommal rendelkezik, és máshol fog szólni.
Alapvetően hát szerelmi történetekre számítson a közönség?
Nem, sajnos ennél ez egy sokkal aktuálisabb dologról szól. Azt tudom mondani, hogy az első rész az a félelemről szól. A második rész meg egyfajta zsidó identitásról szól. A kínai kedves az egy cím, amiről az ember azt hinné, hogy ez egy szerelmet jelképez, de nem egy szerelmet jelképez, hanem magát a szerelmet jelképezi a kínai kedves alakja. Egy örök vágyat és valami, amely bizonyos történelmi fordulópontoknál mindig megjelenik a főszereplő, a költő, vagy már a lemenői életében is.
Az előadásnak mondhatjuk, hogy van főszereplője, egy visszatérő alak, aki itt a történeteken, érzéseken keresztül megjelenik?
Inkább azt mondani, hogy nem egy főszereplő van, hanem ez valahol egy családtörténet, de inkább egy olyan történelmi háttér, amely az 1940-es évektől végigmegy a mostani időszakig, és azt vizsgálja, hogy vajon az a múlt, ami annak idején volt, és megtörtént velünk, az visszatérhet-e. És ennek jegyében kezdődik az előadás is, az első két mondat is, például nem is szerepel a kötetben, hogy sárgulon halványan pereg a jövő, mintha a múlt peregne. Tehát nem egy főszereplő van, hanem maga a kor, és van is egy József Attilai mottója, egy sor, hogy múltunk mind össze van torlódva, és erről szól, hogy az a múlt, ami volt, az mennyire hat.
A félelem tehát akkor a jelenkorra is úgymond rányomja a bélyeget?
Igen, hát az első rész végül is a jelenkor félelméről szól, egyrészt a zsidóság félelméről, másrészt az emberek félelméről, amely valahol bennük van a hétköznapjaikban, miközben egy látszólag idillikus életet élnek, de azért egyre inkább mindenkiben benne van egyfajta félelem. Erről a félelemről szól végül is a mű első része.
Mennyire vett részt a színpadra vitelében a könyvnek? Jelen volt esetleg az eddigi próbákon? Milyen kapcsolatban van ezzel?
Én állítottam össze, én voltam a szerkesztő és a zenei szerkesztő, meg végül is a szereplőket is én választottam ki, ami azért egy nagyon nívó szereplőgárda, hisz két Kossuth Díjas művész is föllép, egyrészt Magyarország első számú színésznője, Molnár Piroska, aki a nemzetszínésze is, és föllép Jávori Pezs, aki szintén egy Kossuth Díjas zeneszerző, zongora művész. Azon kívül, hát aki személy szerint főszereplője, aki eljár a darabnak, az Hajduk Károly, aki most különben az Örkény Színház tagja, a Müller Péter Sziámi, a Kisner Péter, a San Martin, és ami nagyon lényeges, hogy ez egy borzasztó látványos műsor lesz.
Tehát, igen, épp említeni akartam. Ki felel a látványért?
Hát a fiam felel, a Besnyő Dániel, aki ma Európa egyik első számú fényvizuál művésze, el is végezte a Moly Nagy Művészet Egyetemet, és például évek óta ő csinálja az augusztus 20-ai nagy állami ünnepségetnek a fényjáték részét is. De ez a látvány is önmagában a mondandót szolgálja, tehát ez egy ilyen elég komplett, összetett megjelenés lesz, és lesz több zenei blokk a Sziámi, a Jávori Pezsa, meg a Mennyhárt Jenő részéről is.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Mit gondolnak magukról, a világról, a felnőttekről? Mit látnak, ha képletesen vagy valóságosan tükörben néznek? Miben hisznek, miben csalódtak, hogyan képzelik a jövőjüket? Szántó Erika könyve, a Kamasz tükör 12 interjút tartalmaz, a szerző közel 50 magyar film dramaturgia, forgatókönyvírója, sikeres színházi előadások rendezője, akinek a könyvírás igazi kaland. Ez már a negyedik kötete, erről beszélgetünk most.
Azt gondolom, hogy a kamaszokba rengeteg mondani való szorult. Szerettem volna, ha ők mutatják meg magukat, és hogy erre mekkora készség van bennük, ha nem a szokásos családi, iskolai szerkezetben egy szerepből kell megszólalniuk, hanem valaki csak kíváncsi rájuk. És én nagyon kíváncsi voltam.
Nagyon őszinte lett a könyv. Rengeteg olyan téma szóba kerül, amiről szerintem sem a szülők, sem a pedagógusok nem feltétlenül tudnak, hogy mind gondolkodnak a kamaszok.
Ez így van. Érdekes volt számomra, hogy az interjú szituáció vonzotta őket. Nem is szereplési vágy, hiszen csak keresztnévvel szerepelnek, hanem hogy valaki komolyan veszi őket, hogy valaki kíváncsi rájuk.
Ugye különböző korosztályú gyerekek, fiúk és lányok is beszélnek ezekben az interjúkban veled, és azon gondolkodtam, hogy lehet-e azt mondani, hogy mi foglalkoztatja a 21. századi gyereket jobban, mint mondjuk az 50 évvel ezelőtti kamaszt, vagy a kamaszok problémája, az önmagam megkeresése, a hogy nézek ki, mit gondolnak rólam, kinek kell megfelelni, szóval hogy az mindig ugyanaz.
Nagyon fázom a interjúk általánosításától. Aha. Még a korosztály se igazán számít. Van itt nagyon érett 13 éves, és éretlen 18. Azt érzem, hogy a korosztályi kapcsolataik felülírják és fontosabbak, mint a felnőtt világgal való kapcsolat.
Tehát a társak fontosabbak, vélemény szempontból.
Ott mérik le magukat. És hogy milyen sokat szenvednek egymástól.
A social media nem egyszer előkerül, hogy az megkeserítheti az életüket.
Szinte mind függővé vált, és egyben elutasítja ezt a függést. Nagyon érdekesek, és jó volt velük együtt lenni.
Amikor megtervezted a könyvet, vagy az interjúkat magukat, akkor voltak konkrét témakörök, amikről mindenképpen akartad őket kérdezni, vagy egyszerűen a beszélgetés közben derült ki, hogy éppen a jövőképükről kérdezed őket, vagy a testvérükről, a szülőkkel kapcsolatról?
Egyrészt persze, hát gondoltam, hogy mit akarok kérdezni. Hogy képzelik magukat egy évtizeddel, vagy kettővel odébb? Mi volt a siker, a kudarc, van-e felnőtt bizalmasuk? De az igazság az, hogy ez olyan dolog, és ez dokumentum filmkészítés közben tanultam meg, hogy itt érezni kell, hogy hol van a közlés vágy. Tehát az ő válaszaik indukálták a kérdéseket.
Érdekes, hogy kinek mi a csalódás, hogy van olyan lány, aki a barátjában, barátnőjében csalódik, van, aki egy felnőttben, van, aki a szüleiről beszél így, de nyilván rengeteg minden befolyásolja azt, hogy ők hogyan vallanak erről.
Volt egy fiú, aki egyházi, úgymond menő egyházi iskolába jár, és ott változott meg a valláshoz való viszony. Ő volt az egyetlen, aki végül azt kérte, hogy ne a saját keresztnevén szerepeljen, mert tartott tőle, hogy beazonosítják. Van a könyvben olyan beszélgető társam, akit minden iskola igyekezett kiutálni, mert problematikus, nehezen beilleszkedő, nehezen tanuló. És végül talált egy olyan iskolát, ez a egyetlen, amit megneveztem a kötetbe, mert volt egy fiú, aki azt mondta, hogy ez nem is tudom fejből, hogy hanyadik iskolája, mert őt autistának tartják, és ő autista is, de ettől még az ő viszonya a világhoz, az teljes értékű. Mondta, hogy nehezen beszél és teremt kapcsolatot, de ez az iskola, ez ezt elfogadja. És kérdeztem, hogy nehéz volt velem beszélgetned? Azt mondta, nem, mert éreztem, hogy te engem látsz, és nem az autizmust. És ez volt a legnagyobb sikere számomra.
Kérdezed őket aktuális helyzetről is, a háborúról, a külföldi létről, amit látnak itt az országban.
Elvágyódnak.
Igen.
Elvágyódhatnak. Az én 16 éves igen. koromban. Ez csak őrült kockázattal, rombolással, kétségbejtő helyzetekkel volt megélhető. Ma ez nem így van. Furcsa módon sokaknak az anyagi helyzetükről sincs reális kép, mert a szülők megvédik ettől. Na most tudni kell, hogy ebbe a kötetbe igazi hátrányos helyzetű gyerek nincs. Itt mindenki bejutott gimnáziumba. Ez a jövő középosztály, akárhogy nézem. De hogy ezen belül alul, középen vagy fönt helyezkednek majd el, azt nem tudjuk. És most se érzékelik többnyire. Egy olyan gyerek volt, akin éreztem a belső középosztály semmi se lehetetlen jólétét. Nagyon okos fiú volt, de nem lehet tudni, hogy mennyire fog a saját erejéből boldogulni. Egyelőre úgy érzi, hogy nincs lehetetlen a Monte Carlo-i villától, a luxusautói, de nem tud arra válaszolni, hogy ehhez milyen út vezet neki, van-e út másoknak. A szociális érzékenységet valahogy, mintha kifelejtették volna a szülők, az iskola, a külvilág a nevelésükből. Ami szíven ütött, hogy többségük életében a könyv nem játszik szerepet. Az internet kiszorította, és ez őrületes lyukat üt egyelőre az ő életükön, gondolom én.
Szántó Erikával beszélgettünk Kamasztükör című interjú kötetéről. A szerző korábbi könyvei Az ember díszletek nélkül, amely arról az időszakról szól, amit egyetemi tanárként Amerikában töltött, idegenbe szakadt magyarként, illetve Az élet íze 70-en túl című könyve, ami a generációjának neves tagjaival készült, valamint A színház az egész élet, a Víg Színház nagy generációjáról szóló kötet is a Saxum kiadónál jelent meg, csak úgy, mint ez a legfrissebb, a Kamasztükör. Köszönöm a figyelmeteket, Olá Andrát hallottátok.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.